Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bíró Gábor zenésszel, az Atlasz Együttes alapítójával, Balázs Zsanett beszélget.
Tisztelettel köszöntöm a Hitvalló adásának mai vendégét, Bíró Gábort, az Atlasz Együttes egyik alapító tagját, szólógitáros.
Igen, így van.
Szeretettel köszöntöm, és örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást, megtisztelő.
Már mi itt váltottunk néhány szót a beszélgetés előtt, és eközben az jutott eszembe, hogy amikor az ember fiatal, akkor tele van tervekkel, lelkesedéssel, célokkal. Aztán amikor felnőtté válik, akkor ezek a lelkesedések vagy célok időnként alább fagynak. Szabad megkérdezni, hogy így a beszélgetés elején mely értékek mozgatják ma Bíró Gábort, vagyis melyek azok az értékek, amelyek a döntési helyzeteit befolyásolják, amelyek szerint a mindennapjait éli.
Erre muszáj azt felelnem, hogy gyerekkorom óta, a mai napig alapvetően mindig az égi kapcsolata fontos számomra. Mindig.
Ez mit jelent?
Ez mindent jelent. Mert ha beszélhetek erről, egyrészt van egy olyan alaptermészetem, hogy 3 éves koromban az édesanyám pszichológushoz vitt, mert 3 napig is képtelen voltam szó nélkül játszani, meg elvitt, hogy biztos van valami baj velem, és a pszichológus megállapította, hogy semmi gond, többek között a színlátásom is jó, és evel el volt intézve a dolog. Ezen kívül evel a csendességre egy elképesztő kíváncsiság jár, ami gyerekkoromban abban nyilvánult meg, hogy amihez csak hozzányúltam, az biztos, hogy szétszettem. 3 éves korom körül kaptam egy nagyon szép piros 3-kerekes biciklit. Mentem vele körbe az udvaron néhány kört, de olyan puha volt az ülés, hogy kíváncsi voltam, hogy mitől ilyen puha. Fogtam egy ollót és fölvágtam. És láttam, ilyen kis újságpapír csíkok voltak benne, tehát nem egy modern kárpitról van szó. Aztán később a kishúgomat, aki 3 évvel fiatalabb nálam, én akkor lehettem 4 és 5 között, rábeszéltem, hogy a maciát meg kell operálni. Meg is operáltam. Csak nagyon nagy gond volt belőle, sírás. És az utolsó ilyen tevékenységem, mert hát közben még sok ilyen volt, 10 éves koromban, ami ilyen otthoni ügy, hogy a családi vekkert szétszedtem. Össze is tudtam rakni, csak a rugóház túlságosan erős volt, hogy kiszedtem. Hát ebből is lebuktam. Elképesztő kíváncsi természetem van ebben a tekintetben.
Ha már a családot említette egy fél mondat erejéig, akkor honnan jön Bíró Gábor? Milyen családból származik?
Mi 8-an születtünk meg a családban, tehát a
8-an vannak testvérek?
Igen, ebből a 8-ból a legutolsó kislány, aki egyébként egy fiú-lány ikerpár volt, 3 hónapos korában meghalt. Aztán maradtunk 7-en, de most már csak 5-en vagyunk. 2 húgom nagyon fiatalon meghalt, egyik 38 évesen, a másik 40 évesen. Úgyhogy tragédia volt bőven a családban, de nagy családként éltünk, és ugye, hogyha ezt hozzáveszem az anyagi körülményeket, és szóval nem volt egy egyszerű dolog. Nem volt egy egyszerű dolog. A szüleimnek abszolút nem.
Hát ugye ez az 50-es évek eleje.
Így van.
Az égieket említette. Ez a családban hogyan és milyen módon
hát
nyilvánult
meg? Ez az anyám elképesztően erős és karakteres hívő volt, és ez abban is megnyilvánult, hogy ugye amikor elsős lettem, Práter utcai általános iskola, akkor bement az igazgatóhoz, és hát, hogy hittanra beíratni. Megkérdez az igazgató, hogy ugye fiam, akarsz hittanra járni? És hát röviden válaszoltam, hogy nem. Erre anyám azt mondta, hogy ő az én anyám, és ő fogja meghatározni, hogy én mi leszek, és hogy leszek, és jártam hittanra. Most én nem emlékszem, hogy az iskolába, azt tudom, hogy jártam, mert első áldozó is voltam.
Említette azt, hogy édesanyja karakteres.
Igen, ez úgy történt, hogy ugye azt az időszakot szeretném mondani, amikor már a kishúgom olyan állapot volt az első, aki 3 évvel fiatalabb nálam, hogy már tudott beszélni. És akkor az úgy nézett ki, hogy reggel öltöztetés, Katinak hívják egyébként ezt a húgomat, és akkor az anyu mondta a mi atyánkot előre mondatonként. És akkor hát az csodálatos, a kishúgom mondta utána, hogy a mi atyánkat, és elkövetkezett ez a rész, hogy legyen meg a te akaratod, amit a húgom úgy fordított le magának, hogy legyen meg az én akaratom. Szóval, és ezek gyönyörű napsütéses emlékek az én
ezek
számomra.
Ezek szerint volt imádság a családban?
Minden nap. Így van. Ezek az én számomra gyönyörűséges időszakok voltak, és ez az erős kezdet, ez nagyon meghatározta az életemet, és abból a szempontból is, hogy édesanyám elképesztően karakteres volt, az édesapám pedig egy csendes, de mélységes. Igen, szóval én egyébként szenteknek tartottam mindig a szüleimet, most már ott is vannak a Szűzanyánál és Jézusnál odafönt, de én egész életemben szenteknek tartottam őket, és ez a hit, ez úgy nézett ki nálam, hogy soha nem, egy pillanatig életben már nem volt kétségem a valóságban. Mármint amit a hiszek egy úgy mond, hogy a láthatatlan világ.
Középiskolában is stabil hite volt?
Mindig. Tehát ettől engem nem lehetett eltántorítani, és ezzel kapcsolatos az is, hogy ugye én soha nem voltam úttörő meg kisztag, de ez nem ellenségkép volt az én számomra. Mindig bármilyen személlyel, én, ha kapcsolatba kerültem, jó barátságba voltam. Tehát nem volt ilyen probléma, hogy valakinek más hite van, vagy szóval ilyen, nem volt ilyen gond emberi kapcsolatokban. A főiskolán merült fel az, hogy hát ha minden igaz, én voltam az egyetlen, aki nem voltam kisztag, és amikor szóltak, hogy hát legyek már kisztag, akkor én azt mondtam, hogy hát én nem szoktam mondani, hogy katolikus vagyok, szóval nem verem a mellemet, és rohanok végig, hogy katolikus, de akkor azt mondtam, hogy hát én hívő vagyok. A kiszt meg akárhogy is van, és az akkori világ arról szólt, hogy ateista. Ha fogalmazhatok, így nem bántó módon fogalmazom, hozzáteszem. Egyszerűen az a világ olyan volt, és én azt mondtam, hogy egyszerre kétféle nem tudok lenni. Ha kell valamit tenni, ami az érdek ahhoz, hogy haladjunk, és valami jó történjen, mindenben benne vagyok. Csak ebbe az egyben nem. Engedjék meg nekem ezt a döntést. Mondom, ez szelíd dolog volt.
Említette a főiskolát, szabad megkérdezni, mit tanult?
Iparművészeti főiskolán diplomáztam 73-ba, ipari formatervezőként.
És a zene? Az hogy jött az életében?
A zene. Mindig is érdeklődtem például a hangszerek iránt. Tulajdonképpen a zenét nem is én kezdtem, hanem ahol éltünk, a házban lakott egy család, és egyik fiú, akivel hát jó barátságban voltam természetesen, egyik nap azt mondta, hogy nem kell neked egy gitár. És hát a gitár nekem nagyon tetszett, mert valamikor a gyerekkoromban volt egy olyan film, hogy Ő felsége a kapitánya, abban volt egy rész, ahol spanyol gitár, és akkor beleszerettem a gitárba. Na most kaptam egy ilyen gitárt. Miután 6 éves koromtól 9 éves koromig zongorázni is tanultam, ott se én választottam, hanem a házban egy néni volt, aki azt mondta, hogy zongoraművészt csinált velem, és a saját tanárával tanítatott engem. És na most a gitár ugyanez volt, és miután a kottát akkor még ismertem, ma már nem, akkor annyi volt, hogy hát akkor hogy kell behangolni a gitárt, még a húrok nevei, és kaptam ilyen lengyel kottákat, és akkor autodidakta módon elkezdtem klasszikus gitárt tanulni otthon. Alig, hogy ezt elkezdtem, találkoztam a Flamferivel, aki hozott egy gitárt, hogy hangoljuk be. És amikor behangoltuk, akkor el tudod játszani ezt a, és eldudoltam. Hát persze, eljátszottam, akkor csináljunk zenekart. De csak így kezdődött, és akkor jött a Somló, akivel szakszofon, klarinét, minden. Igen. Mondom, ott rendetlenkedtünk együtt, szóval csodálatos idők voltak. És utána aztán ugye megkezdődött az a rész, hogy képzőművészeti gimnáziumba végeztem díszítő szobrász szakon, és amikor érettségiztem, hát egyből jelentkeztem az iparművészetire, de ez 4 évig tartott, mire fölvettek, ez alatt a 4 év alatt dolgoztam is. És ugye akkor már a zenekar meg volt.
Ez a 60-as évek, ugye?
Ez 64, amit most mondok pontosan, akkor érettségiztem, és akkor elmentem a Mafilm filmgyártó vállalathoz, a Hunnia filmstúdióba szobrásznak. Na most akkor forgatták a Kőszívű ember fiait. Abba szobrászkodtam többek között. Volt olyan, hogy Páger Antalról kaptam életnagyságú arc portréképet, és meg kellett mintáznom fényképről őt, valamelyik filmprodukcióhoz. Volt egy pár ilyen színész, akiről ezt meg kellett tennem, és hát csodálatos volt a forgatásokat látni. Amikor meg lehetett, belógtam a üres perceimbe a szinkron stúdióba, mert ott meg a hangvágás történt. Később, hogy csak mondjak egy példát, a Cseh Tamással voltam ott felvételt készíteni a szinkron stúdióba. Szóval ez egy elképesztően mozgalmas világ volt, és Hát nagyon jó rá visszaemlékezni. És a zenekarral, ugye ez az amatőr korszak volt még, abban az időben eljutottunk Margit szigeti szabadtéri színpad, egyetemi színpad, a Madách Színházba játszottuk egy színdarab, ami abszolút újdonsága volt. Vámos László rendezésében egy amerikai szerző, Norman Krasna, egy Vasárnap New Yorkba című darabba, ahol fönn voltunk a színészekkel a színpadon, pontosabban a színpad előtt. És Zente Ferenc, Lőte Attila, Tordi Géza, Csűrös Karola, nagy ilyen nevekkel. Ott a közelben, ugye ment akkoriban például ugyanebben a ez a Madách Kamara Színház volt, ment például a Bolond Lány, ahol Domján Editet, Márkos László, Sota érint, és így sorolhatnám, akiket így közelből ott látni, hát mit nem mondjak, gyönyörű emlékek ezek.
Beszéltünk a hitéletéről is, nagyon tetszett nekem, hogy azt mondta, hogy az égiekkel kapcsolata van.
Igen.
Amikor egyeztettük ezt a beszélgetést, akkor azt mondta, hogy a Szentírásból minden mondat kedves az ön számára.
Ez így van. Tulajdonképpen én a minisztráns voltam, 56-ban Bölcsvegyi Zoltán atya hívott minisztránsnak az örökimádó templomba. Egy csodálatos ember volt, egész életemet ismerte, amíg ugye ő most már fönt van szintén az égben, és abban az időben az örökimádó templomban az ő működése alatt 70 minisztráns volt. Úgyhogy be voltunk oszva, hogy ki mikor tud sorra jönni, óriási volt. Amikor őt elvitték börtönbe, akkor utána én a megtalán közben is a Mária utcai Jézus szíve templomban voltam minisztráns, ahol szintén óriási élmények voltak, mert van három professzor volt, a Görgényi, az Artner, és amikor a három professzor beszélgetett, hát csak így. Na, szóval csodálatos volt ilyen személyeket látni, de mondhatnám Feszti Masa festőművészt, aki szintén többek között oda járt. Óriási élmény volt a minisztrálás is mindig. Ugye akkor még latin misék voltak.
Mi az, ami megfogta ebben?
Az, hogy Jézus, a jó Isten, szóval, hogy ez valóság. Én ebben a valóságban élek. Nem tudok erre mit mondani. Az, hogy az oltári szentség való. Persze. Erre is tudok egy példát mondani, amit nem tudom, hogy miért volt. Volt az életemnek egy olyan korszaka, amikor már felnőtt voltam. És ez eltartott egy darabig, hogy akárhol álltam a templomba, bármilyen hátul vagy bármi, amikor úrfelmutatás volt, vagy például oltári szentséggel áldást adtak, akkor egyszerűen az oltári szentségből jött valami, ami nekem egy egyetlen, de hatalmas szívdobbanást okozott. Nem tudom, hogy ez mi volt. Egy volt, összesen egy dobbanás, de ilyen bum. Szóval, és erről én nem tehetek, mert fogalmam nincs, hogy miért volt így, és az hozzátartozik a dolgokhoz, hogy ugye 5 évig műveltem ezt a zenét abban az időben, és volt azért egy olyan eltávolodás, hogy a zene az nagyon sokszor ütközött olyasmivel, hogy tehát olyan időben is kellett zenélni, amikor máshol kellett volna lennem, hogy így fogalmazzak.
Értem.
Ugye összesen egyszer tettük meg akkoriban a zenekarral, hogy szilveszterkor játszottuk, és én azt mondtam, hogy soha többé nem. Szilveszterkor nem fog, nem is játszott. Tom azóta sem. Egyszerűen arról volt szó, hogy ott voltak az égiek, de olyan jó volt ez a földi dolog. Ez a zene, meg a... Most nem arról van szó, hogy közönség, meg siker, meg ilyesmi. Az is egy nagyon jó dolog. De a zenén, és főleg ennek a korszaknak a számomra az nagyon nagy élménye, ugye, hogy egymás szüleit ismertük, szóval ilyen teljesen családi kapcsolat volt ez a zenekarban. A későbbi tagok is, akik jöttek, ugye Horváth György, Szabó János, Manu, Szabó György, Makrai Pali, aztán később Szekeres Gábor. Úgyhogy egyrészt ez a családi kapcsolat, aztán utána együtt készítettünk hangszereket, erősített minden akar a munkának ez a része, és éjszakákon keresztül ájuldoztunk és készítettük a felszerelést, és a zenének az a fajta összetartó ereje, hogy ott nem lehet azt csinálni, hogy én egyedül vagyok, és akkor ezt sem figyelni egymásra, pontos összhang a zenekar. A zenekar. És itt pontosan arról van szó, hogy nem az a lényeg, hogy a színpadon ott vagyunk. Ez akkor is jó, hogyha egyetlen közönség nincs, tehát az együttzenélésnek van egy olyan íze, amit nem tudom, hogy mihez lehetne hasonlítani. Csak nagyon jó, ezt tudom mondani. 4 gyönyörű hangú énekesünk volt, nagyon-nagyon jók voltak.
Említsük és meg azért, akik voltak ott.
Akik énekeltek, Flam Ferenc, ugye, aki zeneszerző is, azt mondanom se kell, most is az interneten rengeteg dolog van ebben a kapcsolatban, mert a későbbi Atlasz ugye profilizálódott, és akkor születtek ilyen felvételek. Horváth György, Makrai Pál, tehát ugyanígy énekelt még Manó Szabó György is. Ha kellett, akkor négy hang volt, hogyha vokál kellett.
Kanyarodjunk vissza a Szentíráshoz, illetve a Biblia szeretetéhez. Igen. Arra szeretném kérni, hogy ossza meg velünk azt az egy mondatot, amit magával hozott.
Üdvözd légy kegyelemmel teljes. Ez az én kedvenc mondatom, illetve kedvenc idézetem, de itt nem hogy is mondjam, nem az idézet, hanem akiről szól ez az idézet.
Mit jelent önnek Mária?
Hát ez az. Ez az. Itt mindenképpen szeretnék előzményeket mondani, ha lehet.
Parancsolj.
Hogy ugye én átéltem 56-ot, 10 éves voltam, és olyan helyen laktunk, hogy bizony aknatámadást kaptunk elég, hát sok aknát. És a mi szobánknak az ajtaján, ez szintén az én anyukám, volt egy bádog Jézus szívekép, aminek a hátoldalán 10 ígéret volt. Nem tudom pontosan idézni, de aki ezt kiteszi az ajtajára, azt Jézus megvédelmezi, szóval a házát. Na most az történt, hogy ugye azon a bizonyos november 4-én nekünk hajnalban le kellett rohanni a pincébe, mert megérkeztek a külső csapatok, akik ugye a 56-os dolog, és hát ott nem tudom, 10 napig voltunk a pincébe, vagy nem emlékszem pontosan, és mikor visszamentünk, mert addig az orrunkat ki nem dughattuk, mert olyan szörnyű, sűrű volt a lövöldözés, minden, és mi második emeleten, a ház legfelső emeletén laktunk, a mi lakásunk felett egész bemaradt a tető, de csak a mi lakásunk felett. Egy karcolás nem történt a lakásba, miközben a ház úgy nézett ki, hogy a folyosó korlát a második emeletről a földig lógott, tető nincs, úgyhogy egyszerűen megoltalmazott Jézus, és ezt soha nem tudom elfelejteni. Most erre lehet azt mondani, hogy véletlen, meg nem. Ez én számomra ez valóság volt, de ebben benne van az anyámnak az erős hite, aki ezt mindig hitte is, és én meg elhittem neki, és az én anyukámnak az édesanyja 14 éves korában meghalt. Úgyhogy ezen az oldalon az édes nagymamámat nem ismerem, csak az úgynevezett mostoha nagymamámat, aki gyerekkoromból emlékszem rá, minden nap elmondta a rózsafűzért. Az imakönyvében el voltak kopva a lapoknak a sarkai. Annyit imádkozott. Közben az ő természet szerint egy ilyen tűzről pattant karakán hölgy volt, és rákba halt meg 1969-ben, és én, hát akkoriban szokásos szerdai látogatási napon lehettem nála, ő ekkor 67 éves volt, de nem ismertem rá, ahogy már morfiumozták, abszolút utolsó stádium volt, üvegesek voltak a szemei, és akkor oda mentem, hogy nagymama megismert, és meg ilyen hangon, és akkor így nem is volt többször, csak rögtön folytatta a mondatot, hogy azt ígérte a szűzanya, hogy szombaton 11 órakor jön érte. A betegek elmondták, mert aztán ott voltam a halála után, hogy szombaton 11 órakor úgy felkiáltott, hát amennyire lehetett olyan állapotban felkiáltani, hogy szűzanyám, szűk ez az alagút, de ha segítesz, akkor átjutok rajta. És ez pontosan szombaton 11 órakor volt.
Ez a kép Máriáról, amit most említ, ez segítette az ön hitét?
Hát ez ugyanolyan volt, mint ugye, hogy Jézus megőrizte a lakásunkat. Szóval itt kétség az én számomra nem volt. Ekkor én már első éves főiskolás voltam, vagy másodéves, nem is tudom. És ez óriási nyomot hagyott bennem. Közben, hogyha a hitvonalamat nézem, különösen a főiskolás koromban, amikor ide kellett tanulni a filozófia és egyéb ilyen tantárgyak voltak, igen, ami a materialista világnézet szerinti dolgok, ez a lényeg, és annak esténként ezt a kis szentírást olvastam, csak egy régebbi kiadásában, és nagyon érdekeltek a magyarázatok. Azt még hozzá kell tennem, hogy még gimnazista koromban kaptam először a kezembe egy olyan könyvet, amiben a Turini lepelnek a képét megláttam. Egy 1920-as vagy 25-ös kiadási könyv, ami mélységesen megrendített, hogy ott Jézust láthatom. És ezek a dolgok összekapcsolódtak, és az alaptermészetem szerint, a kíváncsi alaptermészetem szerint, ami a kezem ügyébe került, én mindent olvastam.
Beszélgetünk itt Máriáról, meg az ő életéről. Szabad megkérdezni, hogy mi az, ami az ő életében leginkább önt megérinti?
Hát miután van egy olyan problémám, hogy az utóbbi időben, hogyha arra gondolok, hogy is történt az életemben, az, hogy Én 1988 vagy 89 óta talán a Szeretetlen mozgalomban vagyok. Tehát ott is egy ilyen kezdeti időszakba kerültem be, és ha őről a kérdeznek, akkor nekem a szótárban összesen egyetlen szavam rá, az, hogy szeretem. És ez valahogy úgy van, hogy...
mint de amikor miért? Jézus miért? Miatt? Vagy miért?
Nem. Mi? Húha. Szóval például ugye én 21 éves koromban házasodtam. Most a feleségemmel is az a problémám, hogy sajnálom, hogy miért nem voltam a bölcsődei vagy óvodáskori játszótársa, hogy onnan ismerném. A Szűzanyával ugyanígy vagyok, hogy egyre jobban közelebbre, ha mondhatom így, közelebbre kerültem, kíváncsi volna, hogy milyen volt ő gyereknek, az a kislány, aki még nem tudta, hogy ő lesz Szűz Mária. Ez az egyik rész, ez az én kíváncsiságom. Most akkor beszéljek arról, hogy szeretem például hogy szerettem a szüleimet, hát most már ők nincsenek itt. Ami speciális kapcsolat az életben, ami nem olyan, mint a szülői kapcsolat, az például a házasság, hogy a feleségemet hogy szeretem, az egy más viszonylat. Tehát szeretek egy személyt, aki eredetileg nem az én családom, hanem találkoztam vele, és azért szeretem. Ilyen a Szűzanyával való kapcsolatom is, hogy megszerettem egy személyt, akit a mennyei atya nagyon szeret, és a Szent Háromság nagyon, rendkívüli módon szeret. Ebben a viszonylatban benne van minden, a kezdet és a vég, tehát a világ teremtése, meg minden, mert most gondoljon bele, hogyha most akkor visszacsatolok evangéliumi részekre, hogy már a paradicsom kapujában hivatkozik Szűz Máriára az Úr.
Igen.
Ugye?
Igen.
És elmondja, hogy a hiába kapkod után a kígyó, a sarka után. És az én számomra ez a fogalmazás, nem tudom, hogy milyen lehet a görög eredeti és stb., de a magyar fogalmazásban bennem az a kép alakult ki, hogy a Szűzanyának hátra se kell nézni, hogy eltapossa a kígyó fejét. Na most egy ilyen személyt nem szeretni, azt lehetetlen. Ez a személyes kapcsolat részemről azt jelenti, hogy bárhol lehetek, villamosan, akár eszembe jött, és gondolkozom rajta, hogy nem tudom, milyen jó kifejezés, nem elmélkedés, ez egyszerűen egy szeretett kapcsolat, amikor végig gondolok dolgokat, az, hogy milyen lehetett a kis Jézussal, hát egyébként őt is szívesen az ölembe vettem volna, hát gondolom sokan vannak így, nem biztos, hogy elmertem volna kérni, de hogy, és ebben benne van az imádság is, de azt hozzá kell tennem, hogy én nem vagyok jó imádkozó. Tehát így a kötött imádsággal kapcsolatban igyekszem, de nekem ez az állandó gondolkodás ezeken a dolgokon, de ugyanígy vagyok a három isteni személlyel is, ha mondhatom azt. És pontosan a szeretett láng az, ahol együtt van ez az egész. Itt valahogy úgy néz ki, hogy a Szent Háromság maga is minden személye a Szűzanyára mutat. A Szűzanya meg viszont.
Említette azt már több mondatában, hogy 21 éves korában nősült meg.
Igen.
Mesélne a családjáról?
Először azt szeretném mondani, hogy ezt is a zenekarnak köszönhetem, mert ott ismertem meg a feleségemet. Láttam valakit, aki nagyon tetszett, és nagyon jó tud táncolni. Talán mondhatom azt, hogy csodálatos a kezdet, de ahogy ilyen hosszú ideig együtt élni, hát most már hosszabb időt éltem, mint a szüleimmel. És átalakul valahogy a szeretet valami nagyon-nagyon teljes dologgá, amit szinte nem tudok megmagyarázni, csak valami csodálatos bizalom, és nincsenek nekem erre szavaim. Az abszolút bizalom egymás iránt. Nagyon jó.
A beszélgetés vége felé közeledve annyi sok minden történet, meg esemény, meg élményt említett, ami tényleg szívszorító is, meg örömteli is. Boldog ember, Bíró Gábor?
Igen. És még itt annyi hasonlatot hagy mondjak, hogy ez, amit én a szeretett lángban, miután elég régi vagyok benne, ez is olyan, bocsánatot kérek érte, ez is olyan, mint a zenekar. Ott vannak benne a különböző hangszerek, a szóló, és itt a zenekar vezető, ha mondhatom ezt, az a Szűzanya és a Szent Háromság.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk, és
én köszönöm.
Számomra megtiszteltetés.
Az én számomra megtiszteltetés. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen az elhangzottakat.
Köszönöm.
Bíró Gábor zenésszel, az Atlasz Együttes alapítójával, Balázs Zsanett beszélgetett.
16 óra 25 perc.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.